Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben belpolitikával fogunk foglalkozni. 6 hónappal vagyunk a Florin Kütszu vezette kormány beiktatása után. Elkészítjük a kormány 6 hónapos teljesítménymérlegét. Cseke Péter, a maszol.ro portál főszerkesztője, a Naprakész vendége. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződünk. Köszönöm Péter, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Tudod jól, hogy mindig szívesen elfogadom a meghívásodat.
Napra pontosan 6 hónappal vagyunk a Florin Kütszu vezette kormány beiktatása után. Egy 3, pontosabban 4 párti kormányról beszélünk. Több elemző is azt mondta, amikor a kabinet 100 napos tevékenységét értékelte, hogy a legnagyobb teljesítmény az, hogy 100 nap után is egyben maradt. 6 hónap után is ez a nagy teljesítmény, vagy 6 hónap után még inkább nagy teljesítmény ez?
Hát igazságtalanság lenne azt mondani, hogy ez az egyetlen teljesítmény ennek a kormánynak, de kétség kívül túljutott egy nagyon nehéz momentumon. Ez a koalíció egy feszültségekkel terhelt perióduson, amikor ugye Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter menesztette a miniszterelnök, és akkor nem azt mondom, hogy a szakadás szélén állt éppen a koalíció, de mindenképpen veszélyeztette már a kormányzást is. Tehát inkább koalíciós válság volt, nem kormányválság, ami egyébként borítékolható volt, és az én magyarázatom erre az különben, hogy ez bekövetkezett is nagyon hamar, hogy a 3 kormánypárt közül 2, a PNL és az RMDS harcedzett politikusokból áll, veterán politikusokból. PNL is volt kormányon többször, de egyszer biztos. Az RMDS is volt kormányon, tudják, hogy mit jelent a kormányzás. Ők úgymond a régi politikai elithez tartoznak. Az USZ plusz viszonylag újdonsült szereplője a politikai palettának. Ellenzékben is keveset voltak, nemhogy kormányon. Azt sem tudták, hogy eszik ezt, vagy isszák. Ezért következett be részben szerintem, hogy ennyire infantilisen állt hozzá az USZR plusz annak idején Voiculescu leváltásához, és mondom, veszélyeztette a koalíció egységét. Tehát én ennek a momentumnak a jelentőségét nem csökkenteném le, de nem ez a legnagyobb teljesítménye a kormánynak. Viszont az, hogy túljutott rajta ezen a válságnak is nevezhető perióduson, azáltal edzettebbé vált, és szerintem megerősödve jött ki több szempontból is a koalíció ebből a történetből. Hogy mi a most kormányzati teljesítmény, azt ugye több szempontból is lehet készíteni egy kormányzati mérleget. Van a politikai rész, a gazdasági rész. Ugye vannak nekünk a sajátos szempontjaink az erdélyi magyaroknak is lévén, hogy az RMDS kormányon van, akkor ez is egy fontos szemszög.
De még mielőtt belemennénk ebbe, hadd térjek még egy picit ki erre az egységre, mert hogy vannak olyan hangok, amelyek szerint az idő és a belső csatározások azok kikezdik a kormánykoalíciót, és hogy ez még csak tovább fog folytatódni, és a liberálisokon belül is egyensúlytalanság van. Ludovik Orbán pártforrások szerint például arról beszélt, hogy az sem kizárt, hogy a szeptemberi kongresszus után miniszterelnök csere lesz. Nyilván ehhez meg kell nyernie még a választásokat, de merész vállalkozás lenne ez? Így 6 hónap után?
Álljon meg a menet. Tehát, akkor lehet egy kicsit pontosítanom kéne. Nem azt állítom, hogy ez a koalíció olajozottan működik, és szent a béke, és ugye azt mondtam, hogy megedződve jöttek ki. Fenntartom, hogy megedződve jöttek ki, de a koalíciót jelenleg nem veszélyezteti. Vannak viták, de különösebben nincsenek olyan kérdések, amik szétveszítenék ezt a koalíciót. Amiről te beszélsz, és ami nagyon nyugtalanná tette most a belpolitikát, zavarossá, az éppen az, hogy a 3 kormánypárt közül 2 tisztúító kongresszus tart, vagy ahogy te fogalmaztál, 3, hogyha az USZR plusz 2 pártnak vesszük. Szeptemberben a PNL, rá egy hétre, majd október első hetének végén talán az USZR plusz tart tisztúító kongresszust. Minden jel arra mutat, hogy elsősorban a Nemzeti Liberális Pártot nagyon lefoglalja ez a közelgő politikai esemény, és nagyon bonyolítja a képletet, hogy ugye két elnök jelölt van a tisztújító kongresszuson, a Penélénél, az egyik a miniszterelnök, a másik egy volt miniszterelnök, a képviselőház elnöke, Ludovik Orbán. Na most, ugye most június vége fele járunk lassan, július-augusztus, tehát 3 hónapot, még 2,5 hónapot valahogy ki kell bírniuk, ki kell bírni a társadalomnak is, amelyik kibicként követi, hogy ezek hogyan anyázzák egymást, hogy most ilyen ballagiasan fogalmazzak, mert azért most már az anyázás fázisán hál' Istennek túljutnak, most már más típusú vádakat szokott egymás fejére hajítani a két tábor a Penélében. De én ezeket még mindig nem tartom annyira kiélezetteknek, vagy ezt a konfliktust a kampánnyal, mert ez tulajdonképpen, amit most mi látunk a Penélében, Florin Kücsú részéről is, Ludovik Orbán részéről is, az egy kampány a Penélé tisztújt a kongresszusa előtt. 10 nappal, 2 héttel ezelőtt egy nagyon úgy nézett ki, hogy eldurvul, elfajul ez a kampány, olyannyira, hogy az már a kormányzást is veszélyezteti. Én nem azt mondom, hogy ez a veszély teljesen elmúlt, tehát az elfajulási tendencia, ez még megvan. Vagy ez a veszély létezik, de azért még egyelőre nem érinti a kormányzást súlyosan. Mindent abból, amit ezekben a napokban Florin Kücsú vagy Ludovik Orbán mond, ennek a tükrében kell elemezni, vagy meghallgatni, és le kell vonni belőlük 90%-ukat, pontosabban a komolyságukból. Ezt, ugye, ha nem lenne ennyire látványos ez a történet, hogyha egy ellenzéki párt készülne tisztújításra, de a román pártoknál megszoktuk, hogy ezek mindig nagyon zajos történetek. Összefoglalva, én nem annyira erősek most sem a pártokon belüli belső feszültségek, sem a koalíciós pártok közötti feszültségek, amelyek veszélyeztetnék az áprilishoz hasonló módon ennek a koalíciónak a jövőjét. Szeptemberben, tehát mikor lejár ez a történet, egyébként az RMDSZ-nek is van kongresszus a szeptemberben, ez is egy fontos szempont, nem tisztújító ugyan, de azért csak megszab egy irányt, különösen ami a kormányzást hátralévő 3 évét illeti az RMDSZ számára, és azt mondom, hogyha lenyugodnak a kedélyek, lesz úgymond egy legitim új vezetősége a Penélének, egy legitim új, nem mint hogyha jelenlegi nem lenne legitim, csak hogy egy frissen legitimizált vezetősége a kormánypártoknak, az RMDSZ élén ugye nem lesz változás, akkor vehetnek majd egy mély lélegzetet, és talán akkor van egy halvány remény arra, hogy nekilátnak egy komolyabb munkának. És mikor komolyabb munkát mondok, akkor elsősorban reformokra gondolok, és amikor reformokra gondolok, akkor elsősorban törvénymódosítások révén végrehajtott reformokra, mert a legtöbbjükre törvénymódosításra van szükség. Addig szerintem itt tocsogunk ebbe a pocsolyába, és nem lépünk előre. Tehát én részemről megadom a türelmet, tehát türelmes vagyok szeptember végéig, hogyha októberben látom, hogy a helyzet nem változik, akkor már elkezdenék gondolkozni ennek a kormánynak a jövőjén.
Hogyha már itt a komoly munkánál tartunk, tegnap a közszolgálati televízióban maga Florin Kücsú miniszterelnök is azt mondta, hogy mielőbbi reformokra van szükség, és hogyha ezt nem lehet a parlamenttel, akkor majd a kormány életbe lépteti ezeket, értsd, sürgősségi kormányrendeleteket fog kiadni. Itt milyen reformokra gondolhatod, vagy te milyen reformokra gondolsz?
Most én nem láttam az adást, viszont elolvastam a leíratát. Tehát mindannak, amit mondott Florin Kücsú tegnap este. Mert a miniszterelnök a mártír szerepében tetszelget. Tegnap röviden úgy lehetne összefoglalni a mondani valóját, hogy én reformokat akarok, de a Ludovik Orbán vezette parlament, mert lévén a képviselő az elnöke a pártbeli ellenfele, vagy az ellenjelöltje, nem hagyja.
Tehát hát ez is az a kijelentés, amiből le kell vonni még 90%-ot a komolyságából?
Hát pontosan. Pont és miért, és ráadásul azért, mert mikor reformok emlegetett, de konkrétumot nem mondott, 2 törvényt hozott fel példaként, ami a kormányból elindult, tehát kormány előtt beterjesztett a parlamentbe, és elakadt. 2 törvény, de egyik sem reform. Pontosan az egyikre rá lehet fogni, hogy egy fontosabb reform folyamat része a különleges ügyészség felszámolásáról szóló törvénytervezet. A másik, azt hiszem, hogy az a törvény, ami hatályon kívül helyez egy másik jogszabályt, a PSZD-nek van egy PSZD kezdeményezésre megszavazott törvény, ami megtiltja külföldi befektetőknek, hogy részesedést vásároljanak romániai vállalatokban. És ezt a két konkrét törvényt emlegette, de hát könyörgöm, a különleges ügyészség felszámolásáról szóló törvénytervezet a koalícióban akadt el, tehát ott nem tudnak egyességre jutni, illetve hát abban van konszenzus, hogy megvárják a Velencei Bizottság véleményezését ebben a témában, ami kb. Egy hét múlva talán meg lesz, vagy július elején valamikor. Tehát tulajdonképpen félretájékoztatta a közvéleményt Florin Kocsú. Ismétlem, le kell vonni 90%-ot, most megint a PNL küldötteinek, kongresszusi küldötteinek üzen, és semmi, nem a komolytalanul cselekedett. És erről jut eszembe, tehát ezért is nem tartom szerencsésnek most azt a felállást, hogy Florin Kocsú, nyilván szerintem támogatják többen őt hátulról, eldöntötte, hogy a PNL elnöke akar lenni. Ő, ameddig a számokkal foglalkozott, pénzügyminiszterként tavaly jól teljesített, miniszterelnökként is úgy tűnt, hogy ő a gazdaságot prioritásnak tartja, minden energiáját leköti, és a dolgát jól végzi, az oltási kampányt jól koordinálta a kormány, sorra szerezte a piros pontokat Florin Kocsú, de ő most meg akar lépni a nagy politikába, és ez túl nagy kabát neki, én úgy veszem észre, lötyög rajta, nem találja a helyét, és hát gyakorlatilag ilyen gyermekbetegségei mutatkoznak a kezdő politikusnak rajta. Most hát mondom, én nem akarom ezt egy legyintéssel elintézni, de semmi konkrétumot, kézzelfoghatót nem mondott tegnap Florin Kocsú, azon túl, hogy burkoltan megvádolta a Ludovik Orbánt, hogy betesz neki, bojkottálja az ő munkáját. Erről szó sincs. Egyébként a román sajtó erre már rá is ugrott erre a témára, és hát név nélkül nyilatkozó pénélés források szerint sokkal hatékonyabb lenne a törvényhozói munka, ha Florin Kocsú venné a fáradtságot, és részt venne rendszeresen a koalíció egyeztetései. Florin Kocsú tegnap sem volt ott a koalíció egyeztetésein, kampányolt a PNL második kerületi szervezeténél Bukarestben. Tehát, hogyha te nem vagy ott ezen a koalíciós egyeztetésen, és nem mondod el a pártbeli kollégáknak, ahol parlamenti képviselők, hát ott van Ludovik Orbán képviselőháza elnök, hogy né, gyerekek, itt van ez a tervezet, amit a kormány nyújtott be, sürgősségi eljárással, fogadjátok, megvan a parlamenti többség, ez formalitás, de hát ilyen sincs. Hát mondom, az éremnek két oldala van, türelmeseknek kell lennünk, amíg ezek a játszmák lejátszódnak a pénzén belül, és ami ugye a kérdésed utolsó részére vonatkozott, a miniszterelnök csere. Hát ez szerintem kizárt. Ez nagyon sok szempontból kizárt. Elsősorban azért, mert nem Ludovik Orbánon múlik, nem is Florin Kocsún, független attól, hogy kinyeri meg az elnökválasztást a PNL-ben, a miniszterelnök személyéről egyetlen egy személy dönt. És az az államfő. Az államfő opciója nyilvánosan még nem ismert, ami a PNL tisztújítását illeti, nem lehet tudni hivatalosan, hogy Ludovik Orbánt vagy Florin Kocsút támogatja. Szerintem nagyon helyesen ettől a történettől távol marad, de hogy a háttérben ő miket üzenget, azt nem tudjuk.
Beszéljünk a közelmúltról a jövő helyett. Tehát közelmúlt, említetted itt, hogy vannak a Florin Kocsú vezette kabinetnek piros pontjai. Most vegyük egy picit sorra, hogy melyek ezek az emlékezetes megmozdulások, amelyekkel így a 6 hónap alatt nyomot hagyott, pozitív nyomot hagyott az országban?
Hát, hogy pozitív nyomot hagyott, nem, én úgy mondom elemzőként nagyképpen. Én 3 fontos momentumát emelem ki ennek a fél évnek, ami ugye a kormányzat 4 éves ciklus perspektívájából is fontos. Az első, az indulás maga, a költségvetés elfogadtatása volt. Tehát egyrészt, hogy a koalíción belül sikerült összeütni egy egészen tűrhető, és nem én mondom, hanem szakértők, költségvetést. Ez már egy indulási, kiindulási alapja volt a kormányzásnak. Egy elég stabil alapja, és a gazdasági vetületén túl volt egy politikai vetülete, vagyis megmutatta, hogy ez a koalíció működőképes. Tehát egy olyan kényes kérdésben, mint a kétségvetés, ahol ugye a párt érdekek azért nagyon erősek, ilyenkor szokott lenni ugye, hogy a megyei szervezetek vezetői ostromolják a országos pártfékházat, hogy nekünk is kell csúrancsatok, cseppencsetek, stb. Nem részletezném, a lényeg, hogy ez egy politikai teljesítmény volt, tekintettel arra, hogy mennyire heterogén ez a hárompárti koalíció. Tehát ez megnyugtatta azokat, akik azt mondták, hogy már első két hét után meg fognak bukni. ez fontos momentum volt. A második momentum, ami se nem pozitívum, se nem negatívum, illetve a kettő együtt, az a koalíciós válság periódusa volt, az a bizonyos hét, Vojkulescu menesztése, az azt követő hát rugdalózása az USZRE plusznak, és a végül a megoldás, ugye a koalíciós szerződés kiegészítése, ami ugye elvileg megnyugtató garanciákat adott az USZRE plusznak, hogy többé ilyesmi nem fordul elő, és úgy tűnt, hogy lenyugodnak a kedélyek. A harmadik momentum az félig függőben van, de én itt mindenképpen megemlíteném, mert van a politikai siker résznél a helyreállítási terv kidolgozása. Tehát az országos helyreállítási terv kidolgozása, amiért ugye Romániának járna 30 milliárd euró, abból fele vissza nem térítendő kölcsön. Ennek a dokumentumnak a hordereje szerintem, hát most nem akarok nagy szavakat használni, nagy. Tehát óriásit akartam mondani, de megelégszem azzal, hogy nagy. Többszörösen is jelentős, hogy van ez a dokumentum, csak hogy ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy az Európai Bizottság visszadobta ebben a formájában ezt a tervezetet, és hát kiegészítésekre, javításokra szorul. Én optimista vagyok, nem hiszem, hogy legalábbis ami eddig a sajtóba eljutott, olyan kifogások nem voltak, olyan jellegűek, amelyek oda vezetnek, hogy teljes egészében visszautasítsa majd ezt a tervezetet Brüsszel. Tehát ez a harmadik momentum, az politikai teljesítmény és plusz pont, vagy piros pont volt, hogy itt is számtalan érdek volt, rengeteg pénzről van szó, ahol pénzről van szó, ott mindig szikrázik a levegő a politikusok között, de ez sikerült tető alá hozni, jól-rosszul, tehát azért mondom, hogy jól-rosszul, mert emlegettem a brüsszeli kifogásokat. Ha ezt a dokumentumot elfogadja Brüsszel, és nagy eséllyel igen, akkor ez rövid távon meghatározza ezt a kormányzást is, meg hát az ország rövid távú jövőjét, és mikor rövid távot emlegetek, az 2026, akkor addig kell elkölteni ezeket az uniós pénzeket, de nyilván ezeknek vannak közép és hosszú távú hatása is, tehát az infrastruktúrális befektetések hosszú évtizedekre pozitív irányba változtatják meg az életünket. Ezt a három momentumot emelném ki.
Ha figyelembe vesszük a hazai realitásokat, tehát figyelembe vesszük azt, hogy milyen a kormánykoalíció, mennyire heterogén, vannak veterán politikusok, vannak az USZRE plusz tagjai között olyanok, akik sokkal inkább az utca hangjára figyelnek, mint sem arra, hogy ők kormányon vannak, és ott hogyan kell viselkedni. Az átmenőnél mennyivel adnál jobbat az elmúlt 6 hónap teljesítménye után a kormány?
Én gondolkoztam ezért egyébként, mivel mikor megkerestél, beszélgessünk egy kicsit a kormány teljesítményéről, gondolkoztam egy minősítésen vagy osztályzaton, és én a 7-es jegyet adom meg, és azért nagyobbat, mint az első indulatomban.
Egy gyenge 7-es vagy erős 7-es?
Gyenge 7-es azért inkább. Gyenge 7-es, hogyha ha a tervet, a helyreállítási tervet elfogadta volna már Brüsszel, úgy, ahogy már elfogadta több tagállam, és sorra ezekben a napokban jönnek a hírek, akkor lehet, hogy egy erős 8-as lett volna. Éppen azért, mert mint említettem, ez egy nagyon fontos momentum ennek a kormányzásnak. Az ölébe hullott Florin Kocsújéknak ez a történet, mert ugye a pandémia miatt jött létre a helyre, az uniós helyreállítási alap, ezt mindannyian tudjuk, és egy óriási esélyt, és akkor hadd beszéljünk még azért két szót, hogy miért lovagolok én, és miért mint emlegettem a jelentőségét. Vagy hangsúlyozom a jelentőségét. Ugye reformokról beszéltünk, tehát azt mondtam, hogy ősztől van esély csak bármi komolyabb lépésre ezen a téren. De itt nem csak a pénzről szól a helyreállítási terv, ugye téma is volt napokig, hogy a kormány bizonyos kötelezettségeket is vállalt. A konkrét projektek benyújtásán kívül kötelezettségeket is vállalt az Európai Bizottsággal szemben, és ezek fontos strukturális reformokat érintő történetek, és gyakorlatilag nem arról szól csak most ez a helyreállítási terv, hogy rengeteg sok pénzt kapunk, amit jól kell hatékonyan elkölteni, hanem több fontos reformot is végre kell hajtani. Románia a rendszerváltás után, de előtt is, hogyha akár a múlt század forduló óta eltelt periódust nézzük, szinte mindig külső kényszer hatására tett meg fajsúlyos lépéseket. Most a közelmúltból persze a NATO meg uniós csatlakozásra gondolok, meg azokra a változásokra, amire Bukarest kényszerült, hogy ezek megvalósulhassanak. Most egy hasonló külső kényszerítő hatása van az uniós helyreállítási alapnak, pontosabban azoknak a követelményeknek, amiket a Brüsszel állít a dokumentummal kapcsolatban. Én ezért is vagyok bizakodó, mert úgy látszik, hogy önerőből a román politikai elitnek nincs meg, nem az, hogy nincs meg az ereje, a bátorsága nincs meg. Te azt mondtad, hogy az Uszeré Plusz az utca hangjára figyel. Ez nem igaz. Tehát az Uszeré Plusz azért jó, hogy kormányon van, mert az egyetlen párt, amelyik megmeri tenni azt, hogy ne az utcára figyeljenek. Tehát én most ugye elmarasztalóan beszéltem az Uszeré Pluszosokról, mikor azt mondtam, hogy infantilisen viselkedtek, mert kétségkívül így viselkedtek, vagy azt mondtam, hogy kezdő politikusok. De ők az egyetlenek ebben a kormányban, amelyek nem az utca hangjára figyelnek, és nem azt nézik, hogy mennyi népszerűségvesztésük lesz, hogyha kiállnak bizonyos elvek mellett. És itt most egy egész konkrét példát mondok, te is szerintem ismered a történetet, a szexuális nevelés iskolai bevezetéséről szóló Herce utca. Az Uszeré Plusz volt az egyetlen, amelyik normális álláspontot képviselt ebben a kérdésben. Az RNDS sem, a PNL sem képviselt egy lenyugtató álláspontot.
Mikor tehát utca hangját mondom, akkor nem a hagyományos értelemben vett populizmusra gondolok, hanem ott az igazságügyi törvények körüli módosítása.
Hát a civil szervezetek hangjára figyel akkor, ha így fogalmazol, akkor lehet.
Igen.
Ha az utca hangja alatt a civil szervezet, a zöldek, vagy akár igazságügyi törvény. De akkor még meséljünk egy kicsit, tehát három pozitívumot említettem, mert mondom a kormányválság leküzdése, vagy bocsánat, koalíciós és nem kormányválság. A koalíciós válság leküzdése is szerintem pozitívum volt. A negatívumok az, hogy egy csomó vállalását a kormány nem teljesítette. Nyilván egy nagy részük esetében azért megvan az indok is, hogy miért. Igazságügyi reformról is rengeteg szó esik. Az tény, és ez benne van az együttműködés és ellenőrzési mechanizmus jelentésében is, hogy gyakorlatilag mindannak a jóvátétele, amit a PSD kormányzás idején történt az igazságügyi törvényekkel, az még nem történt meg. Tehát a BTK nem módosult, a fenntartás nem módosult, az ügyészeket, főügyészeket ugyanúgy nevezik ki, a legkülönleges ügyészségi részleg nem szűnt meg, de mondom itt, mivel ez tényleg egy olyan folyamat, amit nem szabad elkapkodni, és maga az igazságügyi miniszter is ezt az elvet vallja, én ezt bocsánatos bűnnek tartom. És azt is, hogy nem kapkodják el a különleges ügyészség felszámolását, hanem megvárják a velencei bizottság álláspontját ebben a kérdésben.
Beszéljünk egy picit az RMDS-ről. Az RMDS-ről, amely hosszú ideje nem volt ilyen erős Bukarestben, tudta érvényesíteni ezt az erőt a kormányon az elmúlt 6 hónapban a meglátásod szerint a szövetség?
Most attól függ, hogy mi az, amit jelen pillanatban a választópolgár a kormányon lévő RMDS-től elvár. Mert, és akkor ennek függvénye mérleg, hogyha azt várja el, hogy a közösségi jogok terén anyanyelv használattól elkezdve szimbólum használatig radikális változások, vagy legalább megnyugtató változások történjenek, akkor ez nem teljesült. Tehát közösségi jogok terén nagyon apró előrelépések voltak. A szimbólum használat szintjén is inkább csak ugye azoknak a bizonyos címereknek az elfogadtatása. Tehát itt a mérleg egyértelműen negatív, De itt gyorsan hozzá is tenném, hogy minket ugye újságírókat azért ez a vetülete nagyon érdekelt, vagy én most a maszolókusos újságírók nevében beszélek, és próbáltunk utána járni annak, hogy ezen a téren lesznek-e lépések, és azt a választ kaptuk informálisan, hogy az RMDS azért nem cselekszik ezen a területen, mert megvárja, hogy a PNL és az USZERÉ Plusz jusson már túl ezeken a belső önmarcangolás dolódásokon, tehát a tisztújításra kerüljön sor mindkét pártban, hogy láthassák az RMDSZ-es politikusai is, hogy kikkel mennek tovább, kikkel tárgyalnak. Az most már egyértelmű a PNL esetében elsősorban, hogy az energiáikat a belső dolgok kötik le, és nem az, hogy mit történik most a koalícióban. Tehát ez a magyarázata annak, hogy ezen a téren nincs még előrelépés, és nem azt mondom, hogy indul a gépezet, és minden megváltozik, mert ez egy nagyon kemény dió lesz, de addig nem nagyon lehet erre másra számítani. A másik nyilván az RMDSZ kormányzati jelenléte, az pénzt jelent. Nyilván nem az RMDSZ-es politikusok zsebére gondolok, hanem a településekre, a magyarok lakta településekre, ahol, hát ha csak az RMDSZ kommunikációját nézzük, látványosan kezdtek befolyni pénzek és beruházások, félbeszakadt beruházások indulnak újra, új projektek kivitelezése kezdődik el, és vannak olyan RMDSZ-es kezdeményezések, amelyek haszonélvezői nem csak a magyar települések, hanem nyilván az egész ország, akár a bölcsőde építési programra gondolok, ami egy fájó problémája Bukarestnek is, nem csak Nagyváradnak vagy Székelyudvarhelynek. És a másrészt, ha az RMDSZ minisztereinek teljesítményét kellene minősíteni, én azt gondolom, hogy tisztességesen helytálltak. Itt most Táncos Barna jut eszembe, akinek látványosan a legnehezebb dolga van most, és egy hatalmas esélye is van most teljesíteni és bizonyítani, és a medveg kérdésre gondolok. A medveg kérdés elsősorban Székelyföldöt érinti érzékenyen, ezt tudjuk. A székelyföldi szavazók elvárása, hogy ez a kérdés megnyugtató módon megoldódjon. Amikor az RMDSZ ellenzékben volt, amikor Borbó Csabáig Bukarestben tüntettek, akkor ugye nem az ő kezükben volt az irányítás. Most az RMDSZ politikusán nagyon sok múlik abban, hogy tényleg megoldódjon ez a medvekérdés, és nyilván itt lavíroznia kell Táncos Barnának, mert ez egy nagyon kényes ügy, és azért én a zöld szervezetek álláspontját én egyáltalán nem tartom elhanyagolhatónak. Tehát figyelembe kell venni a természetvédők álláspontját is. Tehát egy olyan kompromisszumnak kell születnie, ami minden fél számára megnyugtató, és ez jelen állás szerint körvonalazódik is. Ha jól értettem, tegnap zöld szervezetekkel is tárgyalt Táncos Barna, és egy konstruktív találkozó volt. Tehát legalábbis azt kommunikálta a miniszter, hogy a zöld szervezetek megértették, hogy az országban
helyzet van. Hát a zöld szervezeteknek egy része például.
Az Agent Green, amelyik ugye nyíltan hadakozik.
És Bécsből tegyük hozzá.
Leváltását követeli Táncosnak, az nem volt ott a megbeszélésen, pedig gondolom, hogy meghívták őket. Remélem, hogy meghívták őket is.
Igen, tehát, hogy azokkal a civil szervezetekkel zárjuk le ezt a témát, azokkal a zöld szervezetekkel, amelyek nem Bécsből, nem a 10. emeletről, hanem testközelből ismerik a medve problémát, például a Marosvásárhelyi Székhelyű Milvusz Egyesület.
Például, de azért az Agent Green-t én most attól függetlenül, hogy ugye mekkora kampányzajt csapott a Artus nevű medve körül, és ott mennyi, hogy is mondjam, finoman fogalmazzak, torzítás vagy tódítás is volt abban a történetben. Én nem tartanám egy komolytalan szervezetnek, tehát a nemzetközi befolyásuk miatt sem. Másfelől azt állítani, hogy ők nincsenek tisztában medveügyekkel, ez nem igaz. Tehát, hogy nem tapasztalták terepen, a helyszínen, hogy mikre képes egy medve, ez nem igaz. Egyébként az Agent Green volt az a szervezet, amelyik az Egyesült Államokba vitte, nem tudom milyen megpályázott pénzekből, a Háromszék és a Hargita megyei helyhatóságok képviselőit megnézni a medve és az ember együtt élési modelljeit, hogy így fogalmazzak, a Yellowstone, a híres Yellowstone parkban is voltak. Tehát aktívan tett ez a szervezet azért, hogy a medve kérdés valamilyen formában megoldódjon Romániában. Tehát itt most
ezt a témát megbeszéljük majd Táncos Barnával, illetve a környezetvédőkkel, akár a
miogisztól. Maradjak a kaptafárnál, értettem a kérdést.
Beszéltünk a több szólamúságról, beszéltünk arról, hogy mennyire heterogén ez a társaság, mármint a hárompárti, négypárti koalíció. Mennyire működik az összehangolás az egyes minisztériumok között? Szerinted mennyire működött az elmúlt 6 hónapban itt? Gondolok például arra, hogy a pénzügye a liberálisoknál van, a gazdasági tárca az USZRE plusznál, a fejlesztési minisztérium pedig az RMDS-nél, és hogy ez a 3 tárca azért együtt kell működjön.
Én nem tudok, de tényleg őszintén nem tudok semmiféle olyan szinkópáról, vagy ilyen együttműködési zavarról a kormány szintjén, ami abból fakadt volna, hogy más-más párt vezeti ezeket a tárcákat. Koalíció van szó, a koalícióban elosztják a minisztériumokat, és van több fórum. Vannak persze a formális csatornái a kormányzásnak, a minisztériumok közötti kommunikáció, de vannak az informális, hát a legformálisabb maga a kormányülés, ahol ott ül az összes miniszter, és akkor ez heti egyszer minimum egyeztetnek, a másik a koalíciós egyeztetések, ahol lehet szidni egymás minisztereit, és ez nagyon sokszor meg is történik, de ugye azt tudjuk, hogy azért a kormányfőnek van a legsúlyosabb szava abban, hogy ki hogyan teljesít a tisztségében. Tehát én ezt ilyen működési zavarról, ami politikai okokból fakad, egyszerűen nem tudok. Voltak, ugye, hát a tavaszi szünet előtt az egészségügyi minisztérium és az oktatási minisztérium között csörték, tény, de nem együttműködési zavarok. Illetve hát azzal vádolta annak idején Vojkulescut Kömp Jánó, hogy nem hajlandó belemenni abba a bizonyos közös rendeletbe, ami szabályozná az iskola kezdést vagy folytatást, de ehhez, hogy mondjam, Vojkulescunak szíve joga volt.
De hát, hogyha most megengedhetek magamnak magánvéleményt, akkor én azt láttam, hogy a tanügyminiszter az populista volt, és tulajdonképpen a szülőknek akart kedvezni, a szülők hangján akart szólni, és mutatni, hogy én megengedném, hogy a gyerekek járjanak iskolába, de a csúnya egészségügyi miniszter. Tehát ilyen szempontból nem. Hát az imént a kiértékelésről beszéltél, lezárandó a beszélgetésünket. Várható a miniszterelnök részéről a kormánytagoknak a akár nyilvános, akár nem nyilvános kiértékelése, illetve ennek nyomán majd, ha letisztulnak az erőviszonyok szeptemberben, októberben, várható változtatás? Vagy ez a csapat így, ahogy van, ez tud tenni az országért?
Tehát most ebben fogódzót jelent, és hadd induljunk ki most az egyszer, és ebből nem vonok le 90%-ot, hanem elhiszem neki. Florin Kutzu tegnap esti szavai volt. Tehát ő azt mondta, hogy ő a féléves mérleg apropóján az egyes minisztériumok tevékenységét is kiértékeli. Azt, hogy ez nyilvános lesz vagy sem, azt nem tudom, szerintem nem, de azt is mondta, hogy nem várható semmiféle változás. Tehát az, hogy ősztől mi lesz, az nyilván egy más kérdés, de hogy nyárig ebben a kormánycsapatban, ha csak valami kivívó eseménye, Vojkulescu féle nem történik, és szerintem nem fog, nem lesz változás, ez a csapat megy tovább.
Cseke Péternek, a Maszol.ro portál főszerkesztőjének köszönöm, hogy segített élesebben látni itt a kormány 6 hónapos tevékenysége után, és beszéljünk akkor, ha nem korábban, akkor szeptemberben, miután letisztultak az erőviszonyok.